Pázmány Péter Katolikus Egyetem Közép-Európa Intézetének műsorát hallhatják. Mai témánk a cári Romanov család tagjának, Alekszandra Pavlovna nagyhercegnőnek a földi maradványait rejtő ürömi sírkápolna története. Örömmel köszöntjük hallgatóinkat, mai műsorunkat az orosz tanszék oktatói, hallgatói készítették. A mikrofonnál Horváth Géza, az orosz tanszék vezetője. Tisztelettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, Seremetyev pap János restaurátort, művészettörténészt, történészt. Az ő segítségével ismerkedhettünk meg Alekszandra Pavlovna nagyhercegnő életével és magyarországi tartózkodásával. Most pedig kérem, hogy folytassuk az ürömi kápolna történetét bemutató adásunkat magának a kápolnának a történetével.
Amikor Alekszandra Pavlovna meghalt, a nádornak olyan erős fájdalmai voltak, lelki fájdalmai, hogy már a temetést sem várta meg, hanem egyből elindult, és mindenféle kegyhelyeket keresett fel, hogy enyhítse bánatát. Az ő bánata annyira nagy volt, hogy 14 évig gyászolta őt, és csak utána nősült meg újra. Alekszandra Pavlovnát a palotában ravatalozták fel, a budavári palotában ravatalozták fel, ünnepélyes körülmények között átszállították oda.
Христо Богу предадим.
A kápolna két részből áll, fölül van a szakrális tér, és alul pedig a kripta. A kriptában lépcsős emelvényen Alexandra kettős koporsója kapott helyet, és egy nagyméretű bársony takaróval takarták le. Fent pedig egy klasszicista stílusban épített ikonosztást emeltek, hogy ott rendszeresen tarthassanak liturgiákat. A Romanov család egy alapítványt hozott létre arra, hogy Alexandra emlékét ápolják, és napi rendszerességgel tartsanak ott liturgiákat. Ezért oda kirendeltek magasrangú papot, diakónust küldtek, és énekeseket. Miért is volt arra szükség, hogy magasrangú pap celebrálja ezeket a szertartásokat? Ennek egy nagyon különleges oka van, ugyanis az orosz cári udvarban előírás volt, hogy a cári család tagjait csak pravoszláv templomba lehet eltemetni. És mivel itt ilyen nem volt, ezért ez a pravoszláv kápolnát a cár rendeletére orosz udvari templombá nyilvánították, és mint ilyen páratlan a mai napig is az egész világon. Tehát ennek a kápolnának igen nagy a jelentősége, nem csak egy egyszerű falusi kápolna. Itt a kápolnában nagyon sok rangos személyiség fordult meg, jártak itt a cári család tagjai is, vendéguralkodók, ismert orosz és magyar írók, közéleti személyek, azon kívül itt a magyar arisztokrácia is, meg a közemberek is gyakran megfordultak itt a kápolnába, és egészen a második világháború kitöréséig ez a kápolna, ez állandóan működött, gondozták a környéket, és a kápolna körül pedig orosz papoknak és énekesnek a sírhelyeit is kialakították, akik itt hunytak el. Nagyon híres volt a kápolna könyvtára is, és itt 3600 kötet könyvet helyeztek el benne. Ezek részben a cári udvarból származó és Alekszandra Pavlovnának szánt könyvekből állt, de később aztán a lelkészek is gyarapították ezt, gyönyörű szépek voltak. Ezeknek is érdekes története van, ugyanis amikor az orosz seregek, a szovjet sereg megérkezett Ürömre, akkor természetesen megszállták a kápolna környékét is, és kinyittatták, látták, hogy mi az, és ezért nagy becsbe tartották, és semmiféle rombolást nem végeztek rajta. Igen ám, de előtte a kápolna könyvtárát még 1919-ben a Tanácsköztársaság idején átszállították Pilis Csabára, az uradalomba, és ez is József Nádornak volt tulajdonképpen a tulajdona, mert mivel szerette Alexandra Pilis környékét, ezért megvette neki ajándékba. Úgy gondolta, hogy szülés után ez lesz az ő ajándéka Alexandra részére. És hát ide szállította át ezeket az értékes könyveket, hogy azok ne semmisüljenek meg. A kápolnából jelentős tárgyakat loptak el, feltörték Alexandra koporsóját is, de csak a fejfelüli részt, és ott ellopták a gyémánt diadémiát Alexandrának. A könyvtárat is utána katasztrófa érte, ugyanis Pilis Csabán a megszálló szovjetek, azok közül a szovjet tiszt, a csapatok vezetője, az természetes, hogy az uradalmi intézőnek a nagyházát foglalta le magának szállásnak, és a könyveket is meglátta, elkezdte nézegetni, és fölháborodott, hogy micsoda dolog, ez ilyen klerikális könyveket itt tartogatnak, és hát ez ostobaság, normális ember, meg normális gondolkodású, nem hisz Istenbe, ezek nem valós dolgok. Este azt látták, hogy végig ég a villany a szobába, és reggel a parancsnok kiállt a sereg elé, és elkezdte téríteni őket. Elkezdte olvasni a könyveket, és megtért. Egyetlen éjszaka alatt. Hát ennek híre ment, néhány nap múlva megérkeztek más katonatisztek, akik azt a parancsot kapták, hogy tartóztassák le a megtért tisztet, és utána pedig a könyveket pedig kiordatták az udvarra, mint káros irodalmat, és ott egy nagy mágián elégették. Az uradalmi kocsis vitte ezeket a könyveket ki, és minden fordulónál egy-két könyvet fölvitt a padlásra, és így sikerült megmenteni 60-valahány kötet könyvet, ami szerencsére zömében megvan mai napig is. És viszont ezekből is lehet látni, hogy miféle értékes, pörkötéses, szári címeres, fametszetes, gyönyörű könyvek voltak ezek. Zürömi kápolna ugyan végig élt a háborút, mondhatni golyónyom nélkül, viszont utána a kommunizmus alatt itt a sorsra rosszra fordult. A birtokot, ami József Nádor leszármazottainak tulajdona volt, természetesen elvették. Itt egy ideig még egy görög katolikus papot ide küldtek, aki időnként tartott liturgiát, de aztán utána az is megszűnt, és későbbiek során akkor már a rendszeres istentiszteletek, azok már csak egy évben egyre korlátozódtak le. Ugyanis a 70-es években akkor egy egyezmény jött létre az orosz és a magyar állam között, hogy küldenek papot, és akkor küldtek ide Babinesz Joakim atyát, aki a Lendvai utcai egyik lakást kapta meg, amit berendeztek kápolnává, és a mai napig is ott van az orosz egyházközségnek a kápolnája. Joachim atya nem tudott anyagi támogatást szerezni a kápolna rendbehozatálára, ezért aztán betörtek egyik alkalommal, értékes ikonokat vittek el, aztán a legnagyobb és a legcsúnyább betörés, az pedig 1981 tavaszán történt, április 26-án, feltehetőleg a hajnali órákba betörők hatoltak be a kápolnába, lefűrészelték a kripta rácsát, és ott leereszkedtek a kriptába, feltörték Alexandra koporsóját, és hiányoztak a halott ékszerein kívül az alkarjai is. A rendőrök nagy erővel folytatták a nyomozást, és csak hónapok után sikerült a tettesek nyomára bukkanni, akikről kiderült, hogy egy ismert személyiségnek a fiai és két fia és három másuk társuk gyűjtögettek emberi maradványokat, és itt is azért törtek be Ürömre, hogy a fiatalabb fiú, az a híres apa fiatalabb fia, az nekrofiliában szenvedett, betegesen vonzódott az elhunytak testrészei iránt, és ő mindenáron meg akarta szerezni Alexandra Pavlovna bebalzsamozott fejét. Erre az egyik osztálytársa hívta föl a figyelmét, aki Ürömön volt, ott lakott, hogy bizonyám itt van egy ilyen múmia. És hát akkor ezért törtek be, aztán a véletlennek köszönhetően sikerült őket elkapni, ugyanis egy ásatáson is fosztogattak, vasárnap mentek oda fosztogatni, és a környékbeliek felfigyeltek rá, hogy ott régészek dolgoznak vasárnap, akik nem szoktak, szóltak a rendőrségnek, azok már később értek oda, de kiderült, hogy az egyik lakostól kértek el egy ásót, aki ismerőse volt ennek a családnak, és így aztán sikerült fölgöngyölíteni az esetet, és sikerült Alexandra letört karjait is visszaszerezni, és a halotti ékszerei is megkerültek. Ezt megírta az egyik újság is, amikor mi nyaralni voltunk valahol, akkor ott olvasta föl számomra, vagy nekem feleségem az újság cikket, amibe leírják ezt a felháborító eseményt. Ez engem nagyon megrázott, mert Alexandra Pavlovnához távoli rokoni szálak kötnek, és ezért ez a cselekmény nagyon szíven ütött. Alig vártam, hogy hazaérjünk, és kötelességemnek éreztem azt, hogy nekem, mint Magyarországon élő egyetlen rokonának, kötelességem, hogy ott megpróbáljak mindent elkövetni, hogy ez a kápolna újra a megfelelő állapotba kerüljön, és visszanyerje szépségét. Azt hiszem, ez nem volt véletlen, mert egy különleges álmot is láttam, és úgy érzem, hogy ez tulajdonképpen egy elhivatás volt, és nekem ez is jutott életem részének, hogy nekem ezt rendbe kell hozni. Fölkerestem Babinacz Joachim atyát, és elmondtam neki, hogy én nekem ez a szándékom, hogy rendbe hozzam az ürömi sírkápolnát. Ő ezt nagyon jó néven vette, bár nem bízott a sikerében, de átadta a kulcsokat, és szabad kezet adott. Én oda mentem, láttam, hogy rettenetes állapotban van ott minden. A koporsó már üres volt, mert a betörés után Kiszeli István antropológus, aki a nádori kriptának a helyrehozatalát is intézte, végezte, az átszállította Alexandrát a budavári nádori kriptába. De az ottani berendezés is nagyon rossz állapot volt, ki voltak törve az ablakok, az eső beesett, szemetet vitt be, minden ment tönkre, és ekkor elhatároztam, hogy megpróbálok valami kapcsolatot fölvenni olyan személyekkel, akik tudnak segíteni, és az egyik ismerősöm régész volt, ő ajánlotta, hogy vegyem fel a kapcsolatot a Képzőművészeti Egyetem festményrestaurátor szakával, és ott a restaurátor tanszéken működött a festőrestaurátor szak is, és ott találtam egy nagyon lelkes tanárnőt, Görbe Katalinnak hívták, ő rögtön megértette, hogy miről van szó, és mekkora jelentőségű, és elvállalta, hogy a kápolna ikonjait, értékes festményeit, ezeket ingyen restaurálják. Ennek nagyon örültem, igen ám, de ott voltak a berendezési tárgyak, azokat megpróbáltam más restaurátorokkal megcsináltatni, na ők már nem voltak ennyire lelkesek, hanem nagy pénzeket kértek érte. Ezt én így zsebből nem tudtam volna kifizetni, néhányat igen, de az reménytelen, hogy mind, én meg mindet szerettem volna, ezért aztán elkezdtem végezni a restaurátor tanulmányaimat, és ugyanakkor fölkértek az egyetemre, hogy addig én vegyészként dolgoztam, hogy én ott az egyetemen tanítsak, témavezető is voltam, 11 szakdolgozatnak a témáját vezettem, és közben folytattam a tanulmányaimat, és amikor restaurátor művész lettem, akkor nekifogtam, és elkezdtem saját magam restaurálni ezeket a tárgyakat, amelyiket szerencsére sikerült is kivétel nélkül megcsinálni. Hátra volt még a kupola restaurálása, és erre, ez viszont nagy pénz volt, erre sikerült támogatót is szerezni, és az egyik volt hallgatómmal, ketten csináltuk meg a kápolna kupolájának a restaurálását, ami nagyon különleges technikával készült, egyszer átfestették, de azt leszettük, eltávolítottuk, és akkor láttuk, hogy ott egy nagyon különleges megfogalmazású kép bontakozott ki, ugyanis felhős égbolt volt, és fent pedig egy ovális mezőben, egy befüggesztett festményen a Szent Háromság szimbóluma volt, Jézus, Jézus időskori képe, mert az orosz ikonográfiába, mivel nem lehet tudni, hogy Isten hogy nézett ki, ezért úgy hívják az Isten jelét, hogy öregkorú. Mert hát ugye az apja lehetett, biztos hasonlít rá, és akkor az is, tehát Jézus, az öregkorú, és szent lelket jelképező galamb volt együtt. És ahogy fölnéztünk a kis freskóra, szinte megnyílt az égbolt, és akkor értettük meg, hogy ennek az olajképnek a helye pont ott van, ahol Alekszandra koporsója van alul, és ez azt jelképezi, hogy Alekszandra Pavlovna meghalt, és a lelke fölemelkedik, és ott pedig a Szent Háromság fogadja őt, és üdvözül. Ez a jelképe ennek az ábrázolásnak. Hát ezzel is megvoltunk, és ekkor közben jött egy új lelkész, Kádár Iván atya, ő is nagyon szívén viselte ennek a sorsát, ő már kintről is kapott segítséget, és így már a kápolna egyre szebb és szebb lett, majd később megint jött egy újabb lelkész, Kim Nyikolaj atya, ő azelőtt fizikus volt, én kémikus, ő fizikus, és ő viszont annyira beleszeretett ebbe a kápolnába, hogy mindent elkövetett, hogy minél méltóbb legyen a megjelenése, és ezért aztán nagyon sok támogatást szerzett kintről is, és megújult a sírkápolna kívül, belül, a környezete is, sokat segített ebbe az ürömi polgármester is, hogy ez minden méltóképpen történjen, és ennek köszönhetően újra a régi fényében tündököl az ürömi kápolna, az ellopott berendezési tárgyak helyett újak kerültek oda, így már aztán lehetőség volt, hogy Alekszandra Pavlovnát is visszavigyük az ő sírkápolnájába, a nádori kriptából, és egy ünnepélyes beszentelési, újraszentelési szertartás után, akkor ő azóta ott nyugszik ürömön, és minden szombaton tartanak liturgiát az ő emlékére, 12 óráig tart, 10 órakor kezdődik, és akkor mindenki számára lehetőség van arra, hogy nem csak az Isten tiszteleten vehessen részt, hanem megtekintessen.
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti sorozata.
Alekszandra Pavlovna előtt. Én nagyon...
Keresztény gondolkodás az újkorban. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Hírpercek.
Nemzetközi képzőművészeti pályázatot hirdet a Szentpéter Bazilika.